A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szomráki Béla, Olaszország szakértő. Hát a műsor első részének utolsó perceiben már elkezdtük elemezni, hogy valójában ki is Giorgia Meloni, akinek közeleg az a pillanat, amennyire annyira várt, hiszen ő lehet Olaszország első számú, legalábbis az olasz történelemben olyan politikus azt mondja, aki betöltheti ezt a pozíciót. Talán a legfontosabb kérdés, amikor a jobboldali szövetségről beszélünk, hogy mi a különbség, hogy látod Meloni és a másik nagy ikon, ugye Salvini között?
Van egy alapvető különbség, és lehet, hogy ezt nem illik elmondani, de úgy tűnik, hogy Meloni jobban tud hatni a közönségére, így messziről, így felülről nézést, de van egy másik is, mert őt nem lehet mondani egyik okosabb, mint a másik nyilván, vagy egyik értelmesebb, vagy alkalmasabb. A másik nagy különbség pedig...
A szuggesztíció sokat számít esetében?
Számít, természetesen. Ez is...
Hát ilyen 45 éves temperamentumos római asszonyról beszélünk.
Így van, de a másik az, hogy míg a Salvini azért, hogy egy régi szocialista elvtársat idézzünk, nagyon-nagyon, nem is komolyan kommunista elvtársat, szóval míg Salvini azért ingadozott, mint a középparaszt, Meloni nem ingadozik, nem ingadozott. Az egyetlen olyan politikus az utóbbi, mondjuk 6-8 évben, de az utóbbi 4,5-ben feltétlenül, amióta az által alapított párttal, a Fratelli d'Italiával bejutott a parlamentbe, éppen hogy megugorva a parlamenti küszöböt, 4,2-t szerzett akkor, az egyetlen olyan politikus, aki koherens, aki következetes, aki gyakorlatilag a dolgok lényegét illetőleg soha nem mond mást, pontosabban nem foglal állást, hol ide, hol oda. Nem a széke, az üléspontja határozza meg az álláspontját. Tehát egy a nagyon jó példa erre az, hogy ő nem vett részt abba az első Conte kormányba, amiben az ötcsillagos mozgalom és a Salvini vezette Liga vett részt. Természetszerűleg nem is vehetett részt abban, amit szintén Renzi nyomására végül is az úgynevezett demokrata párt, már a nevükből még a baloldalt is kihagyták egyébként, az úgynevezett demokrata párt az ötcsillagos mozgalommal kötött. És amikor eljött annak az ideje, hogy a Draghit behívták, hogy mentse meg a hazát, és írjon egy jó recovery plant, egy jó tervet, annak a sok pénznek a felvételére, csak hogy értsék a hallgatók, pontosabban megfogalmazom, hogy ez az Olaszországot megillető pénz, ez kb. Másfél évi magyar GDP, tehát ez egy igen komoly pénzről van szó. Ő kimaradt el, hogy nemzeti egységkormányról papolt mindenki, nemzeti egységkormány nem lehetett, azért nem volt valójában nemzeti egységkormány, mert Meloninak volt annyi esze, rafinériája, vagy következetessége, vagy kényelmes volt, hogy ellenzékben maradjon. Nem csak kényelem volt. Meggyőződése volt, hogy ez a kormány, ez nem az olaszok érdekeit képviseli, nem tudja képviselni az olaszok érdekeit. Ez egy olyan, ne használjunk olyan kifejezéseket, amelyek Magyarországon nagyon rossz emlékeket ébresztenek. Ők valójában ezt a koalíciót, úgy ezt a bizonyos Draghi-féle koalíciót, ezt úgy nevezték a Meloniék, meg mások is, azért ilyen politológusok, hogy ez a Macedónia. A Macedónia az egy olasz gyümölcs saláta. Na most azért ez tele volt rothadó gyümölcsel is, meg kell, hogy valljuk be az őszintét. Tehát ő ebben nem vett részt. Tehát óriási nőtt a hitelessége. Gyakorlatilag pillanatok alatt fölment, történelmi távlatban pillanatok alatt, 4 év alatt fölment a népszerűsége, 4%-ról 25-26%-ra, és szerintem általában a szavazó, miután nagyjából tudja, hogy ki fog győzni, elkezd húzni a győzteshez. Nem csak a választások után mondja azt, hogy ő a győztesre szavazott. Valójában egy sor rejtőzködő szavazó, aki ráadásul fel sem vállalja a kutatók előtt azt, hogy jobboldali, mert Olaszországban még ma is kvázi szégyen azt mondani, hogy én jobboldali vagyok. Annyira erőteljes ez a mindent lenyomó úgynevezett baloldali, úgynevezett kultúra. Tehát ezt ismerjük Magyarországon is megvolt. Ez még most is azért megvan, töredezik.
Hát Budapesten is ciki jobboldalnak lenni, hát tegyük hozzá, ez is egy sztereotíp, hogyha lehet egy párhuzamot vonni.
Magyarul nagyobb szavazatarányra számíthatta Giorgia Meloni, mint amit kimutattak neki.
Idehoznám neked a rémelő gazdasági programot a három jobboldali párt között, hiszen nemrég ismertették, és felolvasok egy pár részt ebből, ami szerintem nagyon fontos, hiszen alapvetően mégiscsak lerakja itt a sarokpontokat. Ugye az első pont leszögezi a közös politikai és gazdasági projektből, hogy Olaszország teljes jogú tagja az Európai Uniónak, ragaszkodni fognak a NATO-hoz, a nyugati világhoz, ugyanakkor támogatni fogják a Ukrajnában végbe menhető békepolitikát, a dokumentumban azonban nem esik szó fegyverszállításokról, és hát lépéseket tesznek az olasz elnöki rendszerre történő átállásra. Továbbá a jobb-közép gazdasági politikai pártok programjukban a családoknak és a vállalkozásoknak adócsökkentést ígérnek, bizonyos jövedelem alatt pedig egy kulcsos adót vezetnének be. Hogy látod, a olaszok mindennapjait mennyire fogja ez áthatni már, mint az említett pár pontnak a sugallata?
Hát azt hiszem, hogy az utca emberét leginkább az alacsonyabb adó érdekli, az adócsökkentés, a kedvezmények szintén, bár egyelőre még amennyire én tapasztaltam olaszországi utazásaim során az utóbbi időben, ezeket a kedvezményeket nem is nagyon fogják fel, mert annyira nincs benne a köztudatban még mindig, hogy a családokat azért erőteljesebben is lehetne támogatni, tehát hiszi a piszi alapon, majd meglátjuk, nem értik gyakorlatilag, hogy miről van szó. Az olaszok roppant befogadó emberek, de azért most már nekik is kezd elejük lenni abból, hogy a biztonságuk, azt a sok-sok illegális migránsnak a jelenléte az azért erőteljesen kockára teszi.
Apropó, még azt ki is hagytam egyébként az iménti felsorolásból, hogy a program azt is tartalmaz, hogy a határ ellenőrzést fokozni fogják, az emberkereskedelemmel szemben pedig hatékonyan fellépnek és újra érvényt szereznek a még a Liga által már korábban beterjesztett migráns törvénynek. Azért ez egy érdekes szituáció lesz, hiszen akkor ez nagyjából 2018 környékén volt, akkor nagy volt ennek a füstje és a lángja is.
Igen, 18 végén, 19 elején. Hát ez egy hintapalinta, ez a biztonsági és migrációs dekrétum, amit Salvini meghozott, rögtön alkalmazni kezdett. A dekrétumot aztán megszavazták, törvény lett, Mattarella aláírtat, ez egy hatályos törvény volt, amit aztán a következő kormány elkezdett lefaragni, enyhítette a büntetéseket, gyakorlatilag egy illegális migráció távoltartása helyett egy illegális migráció csalogatása lépett elő ez a törvény, teljes mértékben kifordult önmagából, megfordították, teljesen értelmetlenné vált, de amiben azért megvannak a józan politikai megfontolások, bár a józan szó talán elég erős, mert az olasz baloldal, miután sok mondani valója nincs az olasz társadalom számára, valójában mindig valami fajta lélekhalászatot kezd el, és éppen ezért úgy gondolja, hogy a legjobb a szavazatoknak egyrészt a halászata, ez a, akkor alapítanak olyan centristának nevezett pártocskákat vagy formációkat, amelyek úgy gondolják, hogy majd a, most egy őrületet fogok mondani, a csalódott fideszes szavazókat átviszi oda. Tehát érthető, azt hiszem, a képlet, tehát a jobb oldalban csalódottakat, vagy ez a halászat. Aztán van a vadászat, amikor a úgynevezett demokrata párt folyamatosan kijelenti, hogy igazából minden migránsnak meg kell adni, ha ott Olaszországban született, akkor meg kell adni az állampolgárságot, mert azzal együtt ugye a szavazati jog is jár. Na de hogyha most valaki Olaszországban születik, akkor ott már csak 15 év vagy 20 év múlva fog szavazni, tehát fel kell gyorsítani ezt a szavazatvadászatot azzal, hogy akkor mostan nem csak jus soli legyen az ott születési jog, jussa, hanem legyen a iskola jussa is, tehát ha valaki valami iskolát végzett Olaszországban, elemit, bármit, pár osztályt, nem tudom pontosan mennyi a kritérium, akkor az is kapja meg rögtön. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy az olaszok kezdik megérteni, hogy valóban az ő bőrükre, az ő biztonságukra is megy a játék, arról nem is beszélve, hogy valójában ez a egyre gyengülő gazdaság, vagy relatíve gyengülő gazdaság nem tud eltartani, még Németország sem nagyon tudott eltartani ennyi illegális migránst. Tehát igazából az adórendszer érdekli őket, itt egy óriási akadályt kell átugrani, Berlusconi ezt egy blikfanggal megoldotta, több kulcsos, nem nincs több kulcsos adórendszer Olaszországban, az alkotmány mondja ki, ne feledjük el, hogy az alkotmányt 1948-ban a háború után a rezisztencia örökösen nagy ellenállás, ebben benne voltak a kommunisták is, maga Pálmirótól Jatti, a moszkovita főtitkár volt az, aki a alkotmány megírásában az egyik legtevékenyebb részt végezte, tehát az ő elképzelésében persze ez nagyban megegyezik egy újabb ideológiai irányzattal, a neokon irányzattal is, a középosztálytól el kell venni, ami van, de itt jött az osztályharcos öntudat, és szét kell osztani a szegények között, tehát minimális adó a kevésbé tehetőségnek, és nem arányosan, hanem az arányhoz képest még 20-30-szor akkora, most az arány, maga konkrét összegekről beszélek, terheket kell róni a középosztályra, mert a középosztály ez mindig újra termeli a kapitalizmusát. Azt azóta meggondolták, de maradt ez a dolog, tehát azért is lenne érdekes, ha kétharmadot szerezne a jobb oldal, mert az alkotmány néhány ilyen, hogy is mondjam csak, 48-as, mármint 1948-as örökségét föl lehetne számolni, Berlusconi blikfangja pedig abból állt, azt mondja, hogy levisszük egy kulcs adókulcs lesz, kezdetnek levisszük 23%-ra, notabene nálunk ez 15%, de hát az Olaszországban 50%-ok fölött is galopírozhatunk, de ez több kulcsos adózás mondja, mert ugyanakkor 1000 euró havi kereset alatt viszont 0%. Tehát egy ilyen jogi blikfanggal próbálják megoldani. Ez érdekli az olaszokat, agyon nyomódnak a terhek alatt, ők, akik valóban jól éltek, a Miracle Economico gazdasági csoda folytán, ne felejtsük el, hogy Olaszország azért tagja a G7-nek, a 7.-8. legnagyobb ipari teljesítménnyel, vagy gazdasági teljesítménnyel rendelkező nagy ország. Tegyük hozzá még azt a súlyt is, hogy ami a szavának van, Olaszország szavának, hogy az Európai Unió alapító állama, hogy egy 60 milliós állam. Tehát Olaszországot nem lehet adott esetben úgy lesöpörni, majd megpróbál lesöpörni, mint minket. Nem véletlen, és itt térnék rá pont az ellenzékre, és az ellenzék furcsa támogatására, hogy az egész nyugati mainstream, Financial Times és The Guardian ugyanazon nap egy óra különbséggel megjelenteti azt, hogy ha Giorgia Meloni hatalomra kerül, annak terrible, szörnyű gazdasági és társadalmi következményei lennének. És ezt a mantrát, ezt a tegnapi Republikában megint olvastam, hogy borzasztó következmény.
Hát ezzel együtt, bocsáss
meg, fasiszta, posztfasiszta, minden van ebben.
Bocsáss meg, hogy szabadba vágok, de hát ezzel együtt nekiáll a zászló. Túl azon egyébként, hogy amennyiben összejön a három jobboldali párt általi kormánykoalíció, hát nem lesz egy mesés kirándulás a következő időszak. Mennyiben lesz, és akkor most feltételezve, de nem megengedve, hogy valószínű, hogy a három jobboldali párt fog nyerni, legalábbis a közvélemény kutatások alapján, mennyiben lesz itt, hogy is mondjam, tehát egy fontos szereplő a Giorgia Meloni, akinek egy nagyon-nagyon kitartó ereje van a politikából, azt látjuk legalábbis. Ez mennyire lesz stikje a kormányzásnak? Kell-e, vagy van-e rá szükség?
Hát nagy erőre lesz szükségük, mert a baloldal már most belengedte, nem csak a hazai, az olasz baloldal, hanem a nemzetközi liberális szócsöveken is megjelent, nem azért mondogatják ők, hogy posztfasiszta, meg alkalmatlan, meg egyenesen fasiszta, Orbánisztánt akar csinálni Olaszországból, stb. Nem értenek a gazdasághoz. Tehát már most elkezdődik az a támadás, amit nyilván, egészen nyilvánvalóan megcsinálnak akkor, amikor a jobb oldal nagy valószínűséggel győztesen fogja lezárni ezt a kampányt, a választást, és hatalomra kerül. Tehát itt aztán minden elő fog fordulni, borzasztó nagy összefogásra, erőre, összetartásra van szükség, és a jobb oldali szavazók további támogatására, mert hogy csak egy példát mondjak, ha szükségesnek tartod, el lehet magyarázni, a spread, ami most ugye olyan 180 körül van, akkor, amikor a Salvini kormányra került 4,5 évvel ezelőtt, akkor 150-ről hirtelen felugrott 586-ra. Tehát én a spreadnek a felugrását nem zárom ki, akár 1000-re is. Ez ugye a spread az a német központi bank által garantált hozam kölcsönök esetében, és a, mondjuk az olasz vagy a magyar központi, illetve a nemzeti bank között garantált hozam közötti különbség. Tehát azt mondjuk, hogy 530-586, akkor az 5,86%-kal többet kell fizetnie. Ezt Simon Andrásék ezt szépen végig is csinálták, 7-8%-kal fizettek többet, sőt volt olyan időszak, amikor 12%-kal fizettek többet, mint amennyit a német központi bank, és ezzel a magyar államháztartásnak ha valakinek van kedve kiszámolja, ez a GDP-nek egy nagyon komoly, mondjuk egy 6-8%-át jelentette, amit kivittek külföldre, kiutaltak a különböző bankoknak, és ebben óriási segítséget fog játszani ebben a folyamatban az a három, vagy a tovább kisebbek is, három hitelminősítő intézet, amelyik a magukat nemzetközi pénzpiacoknak nevezni szerető pénzügyi erőknek a hosszú karja, longa manus, ugye, akik majd el fogják mondani, hogy Olaszország most már annyira megbízhatatlan, mert itt van ez a Meloni, hogy nem javasoljuk befektetésre, vagy csak módjával. Tehát iszonyatos politikai és főleg gazdasági nyomásnak, mert a politikának azért nagyon nagy a bűze. Tehát ott szóval amikor az egy roppant, kifejezetten büdös dolog, most a szónak a szó szerint az érzékletessége, hogy Scholz kijelenti tegnap, hogy Meloni hatalomra kerülésével erőteljes posztfasiszta veszély fog ki. Hát hogy jön ez egy országnak a miniszterelnöke, kancellárja, hogy egy még meg sem történt választás kapcsán valakiről egy ilyen véleményt nemzetközi szinteken megfogalmazzon?
Úgyhogy, hogy látod egyébként, mikor lesznek már exit polos eredmények, vasárnap este várható valami? Késő este ugye már azért közé szokták tenni legalább.
Igen, közé szokták tenni, de úgy tudom, hogy csak 25-én lesz választás, eltérően az eddigi választásoktól, ahol másnap is volt. Az biztos, hogy a választások lezárását követően legyen ez vasárnap este 23 órakor általában, és valószínűleg ezt megtartják ezt a szokásukat, pláne hogyha hétfőn már nem lehet választani, hát akkor olyan évfél előtt már úgy nagyjából lehet tudni, hogy körülbelül mi a helyzet? Még valamit azért szeretnék hozzátenni, ha van
erre. Van még pár percünk, igen, de én meg szeretnék egy, igen, témára rátérni, hogy milyen lehez, ugye ígértük a kedves hallgatóknak, beszélünk erről is, hogy amennyiben ugye a jobb oldali szövetség nyeri a választást, akkor milyen lesz az olasz-magyar nexus?
Hát mindenképpen jobb lesz, mondjuk így, mint ami a mostani vezetéssel volt, vagy mint ami lehetne a Enrico Letta vezette demokrata párt által vezetett esetleges kormánnyal. Letta nem véletlenül mondogatja azt minden alkalmat, nem viccelek, naponta nem vicc. Naponta körülbelül 8-10-szer jelenti ki azt, hogy ahhoz, hogy az Európai Unió működőképes legyen, és hogy Olaszországot meg tudjuk menteni ettől, attól, amattól, stb. Azt kell elérnünk, hogy a Orbántól el kell venni a vétójogot, mert ha elveszük Orbántól és Kaczynszkitől a vétójogot, akkor végre, hogyha megszüntetjük az egyhangú szavazást, tessék figyelni, mert most jön a csoda a gondolkodásban, akkor végre egyhangú eredményeket érünk el. Hát nagyon szép dolog, hogyha kirújjuk azokat.
Igen, jó, hogy kitérti erre, mert ugye köztudomás, hogy Giorgia Meloni az Európai Parlamentben a konzervatívok és reformisták, magyar az ECR pártömlés frakciójának az elnöke is.
Kitűnő kapcsolatokkal az egyes
dámokkal. Miért a lengyel kormánypárt a jogi és igazságossággal is, valamint a spanyol Voxal is együttműködik, úgyhogy egy európai szinten is egy másfajta szituáció fog bekövetkezni.
Ez így van, és az biztos, hogy változni fog. Egy sor dologban nem változik, nem változhat, például a pénzügyek tekintetében nem változhat, szerintem nem vághatja maga alatt a fát az új kormány azzal, hogyha lemond Ukrajna szóbeli támogatásáról, amit ők úgy neveztek meg ebben a dokumentumban, a programjuk, hogy a minden diplomáciai erőfeszítést támogatunk, ami a béke eléréséhez vezet. Nem. Ráadásul az olasz alkotmány, horribile dictu, azt is kimondja, hogy gyakorlatilag tilos fegyvert szállítani nem szövetséges hadban lévő országnak. Magyarul, ami most folyik, az alkotmányellenes dolog Olaszországban, erre való hivatkozással, anélkül, hogy megváltoztatnák az alkotmányt, egy esetleges jobboldali kormányzat gyakorlatilag azonnal beszüntetheti a fegyverszállítást, de nem ezzel fognak kezdeni. Sor ilyen dologban megmaradt. Tehát az atlantista elkötelezettséget továbbra is fenn kell tartaniuk, szerintem szerint a Meloni fenn is tartja. Az Európai Unióval más a helyzet, úgy gondolják, hogy persze vannak európai értékek, de annak önmagában, hogy több Európát, totálisan értelmetlen dolog Európában, ezért azt mondják, hogy persze, több Európát a világban, de Európában több Olaszországot. Lefordítom magyarra. Több Magyarországot Európában.
Hát köszönöm szépen Szomráki Bélának, tanárunknak, hogy bejöttél hozzám, megtiszteltél bennünket, erre volt, de azt gondolom, hogy alapos és kimerítő hátteret adtunk a vasárnapi olaszországi választáshoz. Köszönöm, hogy befáradtál, megtiszteltél bennünket, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, a viszonthallásra.
Köszönöm én is a meghívást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.